Enrózsa Erzsébet, az MTA Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, közel-kelet és iszlám szakértő az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Témánk Katar és a katari konfliktus, az öbölmenti országok együttélése. Mielőtt a külföldiekről beszélnénk, egy picit térjünk meg erre vissza. Ugye van Szaúd-Arábiának ez a talán 7 vagy 8 pontos követelés csomagja, amire azt mondta az imént a beszélgetésünknek az első részében a rövid szünet előtt, hogy első ránézésre látszott, hogy teljesíthetetlenek ezek a követelések tulajdonképpen. Ugye az egyik ilyen kérdés például az Al Jazeera-nak a lekapcsolása, erről beszéltünk már. Igen. Miért ennyire fontos Szaúd-Arábiának? Mi a baj a Szaúd-Arábiának az Al Jazeera-val?
Hát pontosan az a baj az Al Jazeera-val, hogy az Al Jazeera-ba odaülnek emberek, akár Szaúd-Arábiából Katarba menekült vagy átköltözött ellenzék, de ezzel más országok is így vannak, Egyiptom például, hiszen az Al Jazeera-nak a leghíresebb sztárja vagy alakja az Yusuf Al-Qaradawi, egy egyiptomi származású sejk, akinek a tanításai rendszeresen megjelennek az Al Jazeera-n, és hát nem lehet véka alá rejteni azt a tényt, hogy mivel a sejk a muszlim testvérekhez kapcsolódik, ezért az jelenlegi egyiptomi vezetéssel is szembe helyezkedik, ahogy Szaúd-Arábia is ellenséges a muszlim testvérekkel. Tehát a nyíltság, a minden témáról lehet beszélni, vagy majdnem minden témáról lehet beszélni, az uralkodó szomszédországok vagy a térségbeli országok vezetését lehet kritizálni, ezek túlmennek azon a határon, ami megengedhető. Egyébként az Al Jazeera-val szinte az első pillanattól kezdve problémák voltak, mindig is problémás volt, szaudiak sohasem szerették, és hát azért a katari viselkedéssel szemben is több ilyen hullámvölgy volt. 2014-ben már volt egy pillanat, amikor Katar és az Egyesült Arab Emirátusok hónapokra hazarendelték a nagykövetüket, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok hónapokra hazarendelték a nagykövetüket Katarból, akkor is az egyik pont az Al Jazeera volt.
Elképzelhető, hogy az Al Jazeera-t lekapcsolják?
Én nem tudom elképzelni. Legnépszerűbb tévéadó egész Közel-Keleten. De például mondok egy érdekességet. Az ember Egyiptomban, Kairóba bemegy a szállodájába, kapcsolgatja rutinszerűen a tévét, és akkor föltűnik, hogy mi nincs ott. Hát Al Jazeera nincs.
Egyébként várható-e bármilyen érdemi válasz Katartól, vagy mit válaszolhat ezekre a pontokra? Mire lehet számítani? Ugye nagyjából még 2 nap van, hogy valamit mondjon érdemben rá.
Ez egy nagyon jó kérdés. Senki nem tudja, hogy mit lehet erre válaszolni. Ugye még egy pontot említettünk Iránt, ugye az iráni kapcsolatokat, de talán harmadik nagyon fontos pontot említsük meg, mert ide tartozik. Szinte pár hete vagy pár hónapja, hogy Katar hozzájárult ahhoz, hogy katari területen legyen egy török katonai bázis. Ez természetesen jóval kisebb, mint a 10 000-es amerikai Al-Udeid bázis, de itt néhány száz török katona keveredett ide. És a követelések között szerepel az is, hogy a török katonákat innen tessék eltávolítani, hazaküldeni és ezt a bázist felszámolni. Na most itt ez az a pont, ahol már Erdoğan is, ugye a török elnök is beintett. Nyilvánvalóan teljesíthetetlen, hiszen az ország szuverenitását húzná keresztbe az, hogy itt mások döntsék el, hogy kinek lehessen és kinek ne lehessen támaszpontja. Hogy mindez hova vezethet? Hát én azt gondolom, hogy ebben a 3 pontban olyan szinten beszorultak a sarokba, és érdekes módon szerintem nem is a katariak, hanem inkább Szaúd-Arábia és az Emirátusok, ahonnan én nem látom át, hogy lehet arcvesztés nélkül kijönni.
Beszéljünk akkor Törökország szerepéről. Mi Törökország érdeke ebben a konfliktusban? Hova állhat Törökország?
Nagyon sok ország nem állt sehova sem. Tehát Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok, és itt nagyon fontos, hogy egyre többen hangsúlyozzák azt, hogy milyen nagy a szerepe az Egyesült Arab Emirátusoknak ebben az egész konfliktus csomagban. Tehát ez a két ország, és hát ugye Szaúd-Arábiáról szoktuk mondani, nemrégiben összehívta ezt a nagy terrorizmus ellenes konferenciát, amir máig nem tudjuk pontosan, hogy ki volt jelen, de az az 50 körüli, 50 fölötti szám az az iszlám konferencia szervezetét sugallja. Nyilván Irán nem volt ott, Irán nem volt meghívva, többnyire szunita országok voltak, de hát ezt is könnyű kimondani, hiszen egyetlen síta ország van igazából Irán. Vannak még országok, ahol síta többségű a lakosság, de nem sok. Na most... itt erre utazott be ugye Donald Trump amerikai elnök is. És úgy tűnt, hogy itt most lesz egy nagy összefogás a terrorizmus ellen, és erre belép ez a hirtelen gerjesztett konfliktus, vagy hirtelen újra felélesztett inkább konfliktus Katarral szemben. Na már most, ahogy terrorizmus ellen hajlandók voltak a muszlim országok felsorakozni, hiszen tulajdonképpen mindegyik fenyegetve van saját helyi, kisebb, nagyobb, fontosabb, kevésbé fontos terrorszervezet által. Ebben a szaudi-katari, szaudi-emirátusbeli versus katari vitába a legtöbben nem hajlandók állást foglalni. Igazából két ország volt, még Bahrein és Egyiptom, ugye, amelyek állást foglaltak, és azután egy-két nap múlva, tán, nem tudom, Djibouti, meg tán Szudán, meg azt mondták, hogy Líbia, de itt ugye akkor a kérdés, hogy na, de melyik líbiai kormány a három közül, tehát na, most melyik Líbia? Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon kevés ország állt be Szaúd-Arábia és az Emirátusok mögé ebben a konfliktusban. A legtöbben inkább mindenki rohant közvetít, jelentkezem közvetítőnek, és közvetíteni. Tehát nem érték el azt a sikert, hogy maguk mögé állíthassák, és tulajdonképpen nem is látjuk, hogy ez hogyan lesz. Igen ám, de ebben a konfliktusban Donald Trump amerikai elnök hirtelen állást foglalt. Erre szerintem térjünk majd még vissza.
De térjünk rá vissza, igen.
Erre térjünk majd vissza, de onnantól kezdve, hogy ő állást foglalt, onnantól kezdve azért volt egy-két ország, amely úgy érezte, hogy na, ők is állást foglalnak. Na most Törökország azért érdekes, neki sem lett volna muszáj állást foglalni, de a török szempont érthető. Egyrészt itt van ez a bizonyos török katonai bázis. Milyen dolog az, hogy Szaúd-Arábia azt üzeni Törökországnak, hogy vigye el a katonáit valahonnan, ahol a fogadó ország egyetértésével nemzetközi államközi szerződéssel vannak. Ez tehát nem. A másik pedig az, hogy Törökország ugyanúgy, mint Katar, a muszlim testvériséghez áll közel, szimpatizál, támogatja, amely muszlim testvériség a szaúdiak szemében, hát nem is fa, nem is szálka, hanem egyenesen gerenda. Tehát ez egy másik ilyen szempont. Nem tudom, hogy mennyire volt átgondolt ez a török állásfoglalás, vagy hogy mennyire lesz ez hosszas, vagy mennyire csak egy egyszeri üzenet, hogy de a török bázishoz nem nyúlhattok hozzá, ott semmi közöttök, de ez furcsa volt. Tehát ez a török magatartás mögött nagyjából ez van, és ugye elő még mögéje kell tenni azt a történetet, ami Egyiptomban történt, hiszen Egyiptomban az arab tavasz első forradalmát követően, igaz, hogy csak egy évre, de a muszlim testvérek kerültek hatalomba, kormányra és parlamenti többségbe, Mohamed Mursival az élen, akit mind a törökök, mind a katariak támogattak. Na most, amikor Abdel Fattah el-Sisi került ki a következő forradalom után, természetesen hivatalosan végjátszott választási formula és demokratikusan végigvitt forgatókönyvek szerint elnökként, akkor onnantól kezdve a muszlim testvéreknek megint vége, be vannak tiltva, a vezetőik bebörtönözve, maga Mohamed Mursi is, a katari támogatás elmarad, ellenben megjön a szaudi támogatás. Tehát van egy, ez a muszlim testvéres történet, ez nem egy új keletű történet a térségben, és ennek több hulláma van. Egyiptom volt talán a legutóbbi fejezet ebben.
Mielőtt beszélnénk az Egyesült Államokról, egy picit egy másik fontos ország, Oroszország. Oroszországnak mi lehet a szerepe? Lehet-e szerepe, vállalhat-e bármilyen szerepet ebben a konfliktusban, akár a rendezésben is?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert éppen talán tegnap vagy tegnap előtt, itt a hétvége leple alatt jelentette be Vladimir Putyin, hogy ő is szívesen közvetítene. Oroszország számára, hát egyrészt nem mindegy, ugye, hogy mi zajlik Szíriában, és hát a katari, szaudi, iráni konfliktus is ezer szállal, Törökország ezer szállal, mindenki ott van Szíriában is, ebben a szinte követhetetlenül vegyes és folyamatosan hullámzó polgárháborús helyzetben. És ugyanakkor Oroszországnak, hát azért ma is a becslések szerint, gyorsan felszámolást végzek, 10 millió muszlim lakosa, muszlim állampolgára van. Tehát attól, hogy Közép-Ázsia független államokká vált, attól magán orosz területen belül is sok-sok milliónyi muszlim lakosa van, és hát azért Kaukázusban, meg Csecsnya, meg ezekre a történetekre emlékszünk, úgyhogy Oroszországnak nyilván nem érdeke, hogy egy újabb olyan konfliktus generálódjon, ami megint valamilyen módon iszlám értelmezések mentén fog hangulatok gerjeszteni.
És akkor beszéljünk az Egyesült Államokról, egész pontosan Donald Trump szerepéről. Ugye Donald Trump sokféle megnyilatkozást tett. Egy Twitter üzenetben támogatta a szankciókat, előtte aláírt egy 12 milliárd dolláros szerződést amerikai vadászgépek szállításáról, ott van egy jelentős amerikai támaszpont. Mit kell erről gondolnunk? Mi várható az Egyesült Államoktól? Beszáll-e ebbe a küzdelembe?
Hát azt hiszem, hogy ennek a küzdelemnek talán a legnagyobb hiányossága az amerikai következetes szerepvállalás, illetve annak a hiánya, tehát ez a hiányossága. Ugye amikor Donald Trump lent járt az öbölben, és részt vett ezen a terrorizmus ellenes konferencián, és megkérdezte, hogy hát melyik az az ország, amelyik akkor a terrorizmus támogatja, ki ellen kell fellépni, akkor Katarra mutogattak. Hát Donald Trump ennek meg mondta ezt ő maga, hogy neki azt mondták, hogy Katar, hát akkor Katar viselkedjen. És amikor erre följöttek ezek a szaudi és emirátusbeli szigorítások, és akkor amikor az amerikai külügyminiszter és a védelmi miniszter meghallották, hogy Donald Trump tweet üzenetekben határozottan állást foglalt, hogy na Katar a terrorizmus támogató állam, és akkor együtt állunk Szaúd-Arábiával és az Emirátusokkal a terrorizmus ellenességben, stb., akkor azt hiszem a New York Times címoldalán volt egy vezető cikk, amiben olvastam, hogy a külügyminiszter meg a védelmi miniszter rohantak be a Fehérházba, hogy tehát azért már mégis, hát ne feledjük el, hogy Katarban van a légitámaszpont, Katarból szállnak föl az iszlám állam ellen a gépek, Katarnak kell most, hogy egy nagy fegyverüzlet áll a küszöbön, és így tovább. És akkor volt, hogy aláírták ezt a fegyverüzletet Katar számára. És akkor utána Trump visszatért ahhoz, hogy de hát Katar a terrorizmus támogatja. Tehát én rettenetesen nagy problémának tartom, annál is inkább, mármint azt, hogy nincsen következetes és határozott amerikai álláspont, azért, mert nem tartottuk elképzelhetőnek, hogy az Egyesült Államok végveszíthet a presztízséből a közel-keleti politikai elitben, de akár az utca emberei között is. Hát azt hiszem, hogy most Trumpnak ez a tweetelése, hol így, hol úgy, hol amúgy, ez rettenetesen veszélyes. Egyrészt azért, mert az Egyesült Államoknak a presztízsét és értékeit még tovább kezdi ki. Másrészt innentől kezdve még kevésbé akarják majd elfogadni az amerikai ötleteket és közvetítő szándékot. Harmadrészt pedig, hát ezek a társadalmak nagyon, különösen az öbölben, nagyon nagy mértékben ma is egy meglehetősen konzervatív, patrimoniális társadalmak. Most lefordíthatnánk ezt úgy egyszerűen, hogy csak az erőből értenek, és erős ember kell. De ez ennél sokkal bonyolultabb, ez a törzsi társadalmaknak a sajátjaira megy rá, arra a sajátos egyensúly rendszerre, arra a sajátos folyamatra, ahogy a vezető kiválik, és hogyha már nem erős, akkor bizony nem ő lesz a vezető, hanem az, aki erősebb, nem is feltétlenül fizikailag, hanem akár erkölcsileg és értelmileg is. Na most az, hogy az Egyesült Államok nem tud ilyen erőteljes vezetői szerepben megjelenni, mert hiszen nem tudjuk, hogy éppen mi az álláspontja, ez azt hiszem egyrészt nagyon rosszat tesz a helyzetnek, és hogy most ne arra gondoljunk, hogy mert az Egyesült Államok nem tudja őket rákényszeríteni, egyszerűen nem lesz elfogadva, és szerintem az öbölbeli államok is arra számítottak, hogy lesz egy erős vezető, aki majd segít ezt megoldani. Nincsen erős vezető. Tehát nem véletlen, hogy Putyin megszólalt ebben a kérdésben, bár szerintem ez nagyon távol áll a közvetlen orosz érdekektől.
Lehet diplomáciai megoldás, vagy lehet katonai konfliktus a vége ennek a mostani egyenlőre feszültségnek?
Hát sajnos nem látom a diplomáciai megoldást, de nem tud más lenni, mint diplomáciai megoldás. Katonai megoldás nincsen.
Tehát de kialakulhat belőle? Hogy látja, feszült annyira a helyzet, hogy akár egy szaúdi-katari katonai konfliktus
de
kialakulhat?
Nem lehet katonai konfliktus, mert Katarban ott van 10 000 amerikai katona, és ott van több száz török katona. Tehát egyszerűen most a szaúdiak megtámadják azt az országot. Ez egy picike országám, területre is, tehát olyan nincs, hogy jó majd
egy
az ország másik
megyény,
végér.
Azt hiszem, ugye, tehát egy nagyjából Bács-Kiskun megyényi
hát
területről beszélünk.
Igen. Tehát olyan nincs, hogy megtámadom Győr-Moson-Sopront, mert majd Bács-Kiskunba ott lesznek az amerikai katonák. Tehát ez egy nagyon picike terület, és hát legyünk őszinték, a katari emír teljes joggal fordulna abban a pillanatban az ott levő amerikai támaszponthoz, az amerikai elnökhöz és az ENSZ biztonsági tanácsához. Tehát szerint, és még egyet ne felejtsünk el, bocsánat, hogy az a két ember, aki Szaúdi oldalról és az emirátusok oldaláról, hát itt a kemény vonalat képviseli, az mind a kettő trónörökös. Egyik sem a hivatalban levő uralkodó. Ez egy másik kérdés, hogy ő nekik, hogy át tudják-e vinni az akaratukat, de hát itt ezekben a monarchiákban azért van egy uralkodó mindegyikben, és azért van egy uralkodó család, amiben van egy családi tanács. Tehát nem tudom.
Tehát van egy helyzet, ami kísértetésen pad helyzet irányba mutat. Mennyire regionális ez a konfliktus, és mennyire globális? Kell-e nekünk, mekkora súlya globális szempontból, globális biztonságpolitikai fenyegetést például jelente? Vagy egyszerűen meg kell azt várnunk, mondjuk itt a világ másik végén, hogy majd ott béke lesz. És igazából ez, hogy az olajár nem mozdult el, a földgázárak sem szöktek az égig, tehát tulajdonképpen a globális gazdaságban egyenlőre nincs egy sok hatás.
Igen, ettől. De azért nincsen, azt mondják az elemzők. Tehát én azt gondolom, hogy ez bizonyos fokig helyi konfliktus. Azt teszi globálissá, hogy itt folyik át a világ kőolaj és földgáz forgalmának egy jelentős része, nagyon-nagyon nagy része, ami nagyon sok állam számára létkérdés. Viszont ami miatt egyelőre ez nem merült fel, az az, hogy egyelőre egyik fél sem, és itt leginkább a szaúdiakra és az emirátus beliekre gondolok, egyelőre mindenki tartózkodott attól, hogy az olaj és egyéb áruszállítást korlátozza, akadályozza, fekete listázza, tehát addig, amíg a tankerek mennek, addig azt gondolom, hogy nem globális szintű a konfliktus. Viszont a fenyegetés ott van, és bizony ezért ezzel nagyon komolyan foglalkozni is kell.
Ha már itt az olaj szóba került, valahol olvastam a beszélgetésre készülve, hogy Ugye a hormuzi szorosban bármilyen feszültség vagy politikai konfliktus, az általában az elmúlt mondjuk 15-20 évben felfelé tolta az olajárat. Az OPEC az élén Szaúd-Arábiával évek óta, ugye 2014 óta mélyrepülés vannak az olajárak, nem igazán tudja ezt feltornászni. Elképzelhető, hogy volt egy olyan szándék, hogy ez talán megmozdítja az olajárat? Ha ott egyáltalán kialakul egy politikai feszültség az öbölben?
Hát amennyire én tudom, a szaúdiak voltak azok, akik nem engedtek olajárat.
Hát a szaúdiak ugye támogatták a termelés csökkentést, de
a
ugye...
A termelés csökkentést, de az ugye vinné fölfele az olajárakat.
Tehát, hogy egy konfliktus segíthet kimozdítani fölfelé az olajárat.
Az igazság, hogy egyrészt nem tudom, másrészt nem hiszem. Tehát én azt gondolom, hogy itt sokkal inkább ezek a helyi regionális érdekek egyelőre, amelyek látszanak és játszanak. Én egyelőre legalábbis nem olvastam olyat, hogy Mohammed bin Salman, ugye a szaúdi trónörökös, ennyire messzire gondolkodott volna, bár tény és való, hogy Szaúd-Arábiában is éppen az olajszektorban komoly változások vannak, ugye itt a szaúdi Aramco-nak a tőzsdére viteléről, illetve egy részének a tőzsdére viteléről szó van, de az igazság, hogy én a gazdasághoz nem értek.
Ha lesz politikai megoldás, és beszéltünk arról, hogy ön említette azt, hogy Törökország is bejelentkezett, hogy nyilván valamilyen szerepet vállalna, hogy Vladimir Putyin is közvetítene, Donald Trump is végül is egyik üzenetében azt mondta, hogy ő is közvetítene. Elképzelhető, hogy kívülről valaki tud megoldást hozni, vagy ott egymás között kell lerendeznünk ezt a konfliktust? Ön szerint hogy fog megszületni a megoldás?
Hát ha sikerülne egységes amerikai álláspontot kidolgozni, és az egységes amerikai álláspont nem hitelesen nem egyoldalú lenne, akkor ez szerintem nagyon sokban előre vinné a helyzetet. Én valamiféle tradicionális megoldást képzelek el. Bizonyos engedményeket nyilván Katarnak tennie kéne, de ilyen ultimátumokból itt nincs engedmény, tehát én teret se látok arra, hogy engedmény legyen. A Jazeera-t már többször hozták föl, mint vagy igen, vagy nem, és mindig az lett, hogy na de azért maradt, jó, egy kicsit fogjátok vissza, kicsit regulázzátok, meg aztán nem történt semmi. Elképzelni sem tudom. Amiről nagyon sokat írnak és beszélnek, az, hogy ez az öbölmenti együttműködés tanácsának, a GCC-nek jelentheti a végét. És nem feltétlenül azért, hogy Katar kilép vagy kiléphet belőle, ezt most már egyre többen emlegetik, mint lehetséges opciót, de ha Katar kiléphet belőle, akkor szerintem pillanatokon belül lesz másik és harmadik olyan kis állam, ami kilép vagy kiléphet belőle, vagy kerülhet olyan helyzetbe, hogy úgy dönt, hogy kilép. Tehát nem feltétlen vagyok abban biztos, hogy egyedül Katarral van a probléma. Tudjuk, hogy azt sem nagyon szeretik, hogy Omán közvetítget, Omán is mindig egy kicsit másként viszonyul kérdésekhez, de akkor lehetne akár Bahreint emlegetni, vagy Kuvaitot emlegetni, hogy nem. Szóval ez egy nagyon bonyolult kérdéskör. Ennek az együttműködési tanácsnak a felbomlása az, ahogy húzódik el a válság, amire senki nem számított, hogy ennyire elhúzódik, és úgy látszik, hogy azért még húzódik tovább, az jelentheti ennek az együttműködésnek a végét.
Enerózsa Erzsébet, az MTA Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, közel-kelet és iszlám szakértő volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra.